Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Bernád Ilona, magfalvi születésű természetgyógyász, szülésznő, néprajzos és szakíró a vendégünk, aki Marosvásárhelyen és Budapesten él. Hagyományában élő népi gyógyászatot gyakorló családban nőtt fel. 14 év szülésznői hivatás gyakorlása közben ismerte fel, népi egészségkultúránk, orvoslásunk, bábaságunk, a termékenységfokozás, szelíd születés, egész embert szemlélő gyógymódjaink, eljárásaink szükségességét, ezért kezdte gyűjteni a Kárpát-medence és Moldva e témájú örökségét. 40 országban tartott előadást, 11 könyve jelent meg az újságokban, folyóiratokban közölt szakcikkei mellett. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk, a zenei betéteken László Attila énekel. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Hol van, hol van a régi láb? Az emlékek övé, az otthon, hol gyermek voltam én. Hol van sok régi nyár, visszavár. Földön túli szép napok, az emlékek övé, az otthon, hol gyermek voltam én. Megkísért a múlt, visszahív a jó szülői ház. Már hiába vágyom, a múltam megszökött, üres már a jó szülői ház. Hol van a régi tűz? Hol van a múlt, mely összefűz? Az emlékek övé, az otthon, hol gyermek voltam én. Az otthon, hol gyermek voltam én.
Műsorunk mai meghívottja Bernád Ilona. Mindenhol szembe jön velünk ez a név, a munkássága.
Én egy székely asszony vagyok, édesanyja, nagymama. Eredetileg okleveles szülésznő és néprajzos természetgyógyász. Úgy érzem, hogy az az én feladatom, hogy a magyarságot szolgáljam a népi gyógyászaton és a gyermekáldás segítésén keresztül.
Mikor kezdtünk el foglalkozni a gyermekáldás témakörével?
fiatal édesanya koromban, 25 évesen született meg István fiam, és én már előtte valójában készülődtem, már vásároltam a meséskönyveket, és valahogy, amikor gyermekágyba kerültem, akkor volt időm, amikor ugye kisgyermekemet gondoltam, hogy az alternatív, tehát a másik oldalával foglalkozzak, mert azt figyeltem meg fiatal szülésznőként, hogy nagyon sok művi beavatkozás van, ami felesleges, és ami rontja a szülési kedvet, és ami valójában a nemzetnek a számát csökkenti, tehát népesedés csökkentő hatása van, és sajnos egészségromboló hatása, de még fiatalabban, amikor szülésznő lettem, 82. júliustól, tehát én 43. éve végzem ezt a szép mesterséget, hivatást, amikor készülődtem, bába tanonc voltam, amikor láttam itt a marosvásárhelyi szülészeten a gátmetszést, hát ugye az vérrel jár, csúnya látvány, az asszonyoknak fáj, meg rázta őket a hideg, a seb reakció miatt, akkor engem nagyon foglalkoztatott, és hazamentem, és az én anyai nagymamámtól, Ida mamámtól megkérdeztem, mert ugye mondták otthon a családban, hogy mindenki otthon született, és engem foglalkoztatott, hogy vajon otthon mit csináltak a nőkkel, és megkérdeztem tőle, hogy elvágták régen az asszonyokat, és azt mondta, hogy nem. És akkor 17 évesen, 11-es egészségügyi liceumista koromban kezdtem el gondolkodni, hogy mit lehetett régen a szülőasszonyoknak, és mit nem lehet most. Tehát valójában akkor kezdődött.
Abban az időben, hogyha megmondtuk egy orvosnak, hogy né, én így látnám helyesnek, ez mennyire volt akkor elfogadott? Vagy akkor is megvolt a protokoll, és azt szerint kellett cselekedni?
Hát a 80-as években már ugye életbe lépett a protokoll, főleg szülészeten, tehát kórházba, klinikán, mert van a magyarságnak szülészeti szempontból egy jobb korszaka, amikor még szülőotthonban szültek az asszonyok, és akkor még nem vágtak gátat. De már akkor romlott a szülési lehetőség, vagy a szülési könnyebbség, ugyanis az otthon szülésnél azt a testhelyzetet vehették fel az asszonyok, amit ők jóknak éreztek, vagy amit tapasztalatból a nagyanyáik, édesanyáik rájuk hagyományoztak, tehát nemigen volt gátrepedés, vagy gátszakadás, és ezért is szültek a nők 4-5-10 gyermekeket, mert nem volt olyan rossz az élményük. Na most már 82-ben, amikor én kezdtem, és egy évet a marosvásárhelyi régi szülészet volt még akkor, gyakorlatoztam, akkor hála Istennek még éltek azok az idős szülésznő kolléganőim, akik nem mindig vágtak gátat. Mondjuk a többegyszer szülőknél, vagy mondjuk azok az asszonyok, akik alkatilag erre alkalmasabbak voltak, nem vágtak, de a protokoll már az volt. De ennél rosszabb helyzet volt Magyarországon, ahol az volt az orvosi protokoll, hogy minden gátat el kell vágni, és mivel én egy teljes kárpát-medencei moldvai gyűjtést végeztem a természetes szülés-születéssel kapcsolatban, a természetes gátvédelemmel kapcsolatban is. Nekem éppen orvosnő, 6 gyermeket szült orvosnő barátnő mesélte el, hogy Magyarországon annyira kötelező volt ez a gátmetszés, hogy ő megszülte a fiát természetesen, az orvos később esett be, és elvágta az orvos, miután a gyermek megszületett, hogy nekem nem jön, hogy elhiggyem, de ez igaz. Sajnos mindenkinek elvágták, és ez nagyon kellemetlen a nőknek, ezt a férfiak el se gondolják, hogy mennyire, és ez évekig fáj, érzékeny van, amikor befertőződik, és bizony, miután ugye a párok ismét szerelmi életet élnek, házas életet, még ez is rontja ezt a dolgot, és még ezért is kevesebb gyermek születik. Úgyhogy én nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy mi az, ami segíti a születésszámot, és mi, ami gátolja.
Mivel magyarázzák, hogy ezt miért kell csinálni?
Azzal magyarázzák, ugye a hivatalos magyarázat, hogy hát, ha bereped a gát, akkor sokkal nehezebb ugye összevarni. Na de miért reped be a gát? Azért reped be, mert a nőket hanyat fektetik. Tehát, hogyha engednék, hogy a nők, az ők abban a módosult tudatállapotban, abban az isteni folyamatban lennének, mert ugye a nők a vajudás alatt, a szülés alatt kapnak ilyen ösztön impulzusokat, sőt, azt kell mondjam, hogy ha jó a szülés és nem zavarják, akkor majdnem egy ilyen isteni állapotban, egy ilyen imádkozós állapotban vannak, mert a régi szülések ezért voltak csendesek, mert ebben a módosult tudatállapotban, amit pontosan a születéshormonok okoznak. Ugye az a legfontosabb, hogy a nő, ahogy érzi, és a női test, a szülő női anyának a teste nem hazudik. Tehát pontosan a nő abban a folyamatban érzi, hogy hogyan kell neki helyezkedjen. Persze kitapasztalt módszerek is voltak, és akkor nem volt gátrepedés, nem igen, nagyon ritka volt. Most, amióta 11 éve kétlaki vagyok, és nagyon sok asszony, akik így hivatalosan otthon szülnek, engem utólag a születésük után meghívnak. És van egy olyan esetem, hogy első kislányát szülte egy gondozottam, egy tanítványom, és másodfokú gát szakadás volt, tehát a bőr is elszakadt, de láttam az izmot. Na most ugye mi, az otthon szülést végző bábák, meg én is, aki ugye gyűjtöm is, meg a szülőszobán is dolgoztam, meg szülészeten, már nagy tapasztalatunk van, és tudjuk, hogy hogyan lehet ezt meggyógyítani, az ilyen gátszakadást is természetesen. És ennek az a javaslata, hogy a lábát minél többet összetéve feküdjön, aludjon, ugye járjon is, és én láttam, mert minden nap meglátogattam abban az időben, hogy a szervezet ilyen kicsi, mint a cérna, fehér cérna kifejlesztett tagát, és azokkal a cérnákkal a szervezet összekötött, és ősz meggyógyult a gátja. Na most visszatérek ugye az orvosi gondolkodásra, hogy ők azt mondják, hogy hát, hogyha a gát elszakad, akkor nehezen gyógyul be, tehát már essége aztán. Sajnos, ami a mai szülészeti protokollban van, nagyon sok minden nem igaz. És maga azért reped el a gát, mert hanyat fektetik az asszonyokat, tehát maguk a testhelyzetek, és akkor most már elmondom, hogy a legjobb gátvédő testhelyzet az a négy kézláb szülés, utána a térd, utána az ülő, vagy a kapaszkodó, a kucorodó, guggoló, és az én isteni folyamat könyvemben, amelyik a gyermekáldásról szól, a természetes szülés születésről, 700 interjúból állítottam össze én ezt a könyvet. Az asszonyok elmondják, mert én 90-es években kezdtem a gyűjtést, hogy ők hogyan szülnek, és ma az orvosi kutatások, már mint az alternatív szülészeti orvosi kutatások, ezeket most már hál' Istennek alátámasztják.
Ezek az interjúk több területen készültek, vagy egy tájegységen belül kérdeztük meg a nőket?
Ugye én ezt a hivatást, hogy néprajzi gyűjtést kezdtem végezni, ezt a 96-os évbe kezdtem. Először csak a szülőfalom, ugye a család, aztán Székelyföld. Aztán kiterjesztettem a 2000-es évek elején már teljes Erdélyre, Páciumra. Akkor ugye megjelentek már a cikkeim a Népújságba, Aradi Nyugati Jelenbe, Háromszékbe, akkor nagyon sok fele hívtak, és ahová elhívtak előadást tartani, ott is gyűjtöttem, de külön utakra is indultam. Tehát elmondhatom, hogy a teljes Erdély, teljes Kárpát-medence, tehát nagyon sokat jártam Felvidéken, Kárpátalján, Őrvidéken, Szlovénia, Horvátország, Vajdaság, Szerbia, mert ugye vannak bukovinai székelyek, Hertelendi falva, meg Székelykevébe. Nagyon sokat jártam a moldvai magyarokhoz, és mivel ez egy nagyon különleges és egyedi munka, amit én végzek, vagy mondjam azt, hogy hivatás, nagyon sokféle meghívtak a világba, tehát én 40 országba tartottam előadásokat, inkább magyar közösségekbe, de angolul is tartottam, románul is, úgyhogy 40 országba gyűjtöttem magyaroktól. És azt kell mondanom, hogy nem csak a tömb magyarságban élők, nem csak a szórvány magyarságban élőktől lehet nagyon értékes anyagot gyűjteni, hanem bizony a szétszórattatásban, a nagyvilágban élőktől, és én ezt úgy magyarázom, hogy ugye, aki egy idegen országba kikerül, mondjam azt, ott él, nagyon sokat dédelgeti a régi emlékeit, és ezek a magyarok nekem eljöttek, és a magnóm elé járultak, és elmondták mind a születési, mind amit mondott nekik bábasszony, ahogy a családba elbeszélik a születéseket, mert nekem is édesanyám többször elmagyarázta, úgyhogy azt kell mondjam, hogy a teljes magyarságot lefedő gyűjtéseim vannak, és akkor most elmondom, milyen témákba. Népi egészségkultúra, népi gyógyászat, a gyermekáldás témájában, természetes szülés-születés, termékenységfokozás, tehát ez a termékenységfokozás nagyon fontos, mert én többnyire azért tartózkodom Budapesten, mert olyan sok a terméketlenséggel küzdő pár, vagy nagyon sok női betegséggel, és én úgy foglalkozok az emberekkel, hogy csak tudományosan szemlélve, csak a magyar népi gyógyászatnak a módszereivel gyógyulnak és fogannak a gyermekek. Most másfél hónap alatt 3 asszony fogant meg, hál' Istennek.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ez a tudás, ez az őstudás minden területen nagyjából ugyanolyan?
Ugyanolyan, mert magyar egészségkultúráról beszélünk. Ugyanolyan összességében, de a különböző vidékeken megvan a sajátossága. Én a legősibb, a legarchaikusabb tudást én Moldvába gyűjtöttem, Zobor alján, Felvidéken, ma Szlovákia, Kárpát alján és Délvidéken, Esszék, Horvátszlavónia, Szerbiába, ugye a bukovinai székelyeknél, még Bodrog köz, Csalló köz. Itt maradt meg a leginkább, és tömbben maradt meg, és azt kell mondanom, hogy sajnos Magyarországon veszett el a legjobban ez a tudás, és nem csak, hogy elveszett ez a magyar gondolkodás, vagy magyar érzület, hanem azt kell mondanom, hogy a Habsburg fennhatóság óta sokkal nagyobb rombolás történt Magyarországon, mint Erdélybe. Erdély egy külön sajátosság, hogy az emberek még összetartanak a nagy családdal, a szomszéddal, egymást összefogják, és őrzik a magyar kultúrát. Sajnos azért kell nekem Budapesten többet tartózkodnom, mert ott sokkal nagyobb baj van a belső hazában, mint például Erdélyben, vagy mondjuk a felvidéki szigeteken, vagy a délvidéki. Most sajnos a háború miatt Kárpátalján is nagy baj van, de valójában annak van a legnagyobb hite, a legimádságosabb csoportja a magyarságnak Kárpátalján van.
Amikor az ember ilyesmivel foglalkozik, és szembe megy úgymond a divattal, mennyire bélyegzik meg az embert, hogy ó, nem is igaz, hülyeségeket beszél, nem is úgy volt, mert másképpen volt. Kell mindig ilyen ellenszélbe dolgozni?
Azt kell mondanom, hogy én soha nem gondoltam, hogy az én hivatásom ilyen sikeres lesz. Hogy olyan sok orvos, biológus, gyógyszerész, ők érzik, és a lelkükbe tudják, vagy valójában érzik, hogy amit tanítanak nekik, az nem igaz. Én nagyon sok jó szót kapok, nagyon sok biztatást. Budapesten tanítottam az ELTE-n, a folklóri, a néprajzi tanszéken tanítottam, a bába szakirányon, az Orvos Egyetemen, a Semmelweis Egyetemen tanítottam, a második Rákóczi Ferenc Egyetemen, Kárpátalján. 3 természetgyógyászképzőbe tanítok, itthon Erdélyben, Udvarhelyen és Magyarországon népi gyógyászképzőbe. Tehát én nem mondhatom, hogy ellenszélbe élek, és ugye írtam 11 könyvet, 3 a népi gyógyászatról, 1 a természetes szülés-születésről, 1 az újszülött csecsemő gyermeknek. A legutolsó könyvem a szakrális magyar női kötet, rengeteg úti könyvet írtam. Tehát én nem mondhatom, hogy ellenszélbe dolgozom. Az is lehet, hogy olyan emberek kapcsolódnak hozzám mindenféle módon. Ez az ő lelkületük, ez az ő gondolkodásuk, a természetesség, a magyar módja az életnek, a magyar módja a gyógyulásnak, a magyar módja a gyermekáldásnak, a születésnek, mert például tiszta ismeretlenektől olyan leveleket kapok, hogy az istenes magyar tudásunk szerint szültem. Ez az Isteni folyamat könyvem után, ami 2012 őszén jelent meg, hát akkor olyan nagy híre volt Magyarországon is, hogy 2013-ban a születés hetén az év arcának választottak, és 1 hónapig jártam Magyarországot 13 áprilisban, mert annyifele meghívtak a születés hetére. Az, hogy vannak ellenhangok, biztos van, mert ugye, aki a hivatalos protokoll szerint tanul, gondolkodik, abba ugye beletanítják, hát gondolom, hogy vannak, akik nem rokon szenveznek, de azért nekem nagyon sok sikerélményem van ezzel. Nem is gondoltam volna, hogy milyen sokan figyelik az én dolgaimat, és 3 napja volt egy különös élményem Budapesten, mert meghívott a barátnőm hozzá, de meghívott egy másik asszonyt is. És amikor készítettük a teát, megkért a barátnőm velem egy idős, hogy én rakjam össze a teát, és persze én több elv szerint tettem össze a teát, több félét, volt benne vagy 6-7 féle, és amikor megérkezett a vendégasszony, akkor megkérdezte, hogy miből raktam össze, és akkor én felsoroltam. És azt mondja, hogy hát ez nem sok. Mondom, nem sok. De 3-4 félénél több az sok. És kérdem, hogy ez honnan hallotta. És nem szólt semmit valójában, nem válaszolt. És mondom, hogy ez a 3-4 teja összetevő Magyarországon, mondom, nagyon el van ez terjedve, mert amikor a természetgyógyász távolba tanítok, akkor is ezt megkérdik. Mondom, lehet 7-féle is, sőt 9, sőt 10-12 féle, mert amikor egyszer 3 széken gyűjtöttem egy télen, benyitottam egy olyan házba, ahol 4 asszony ült és kézi munkázott, de ezek 70 éves, piros posgás, a kezük járt, jókedélyű asszonyok voltak, és nekem ez egy kincses bány, amikor több ember ül egy szobába, és akkor én kérdezem őket, mert ugye egymás gerjesztik az emlékekbe. És akkor megkérdeztem őket, hogy hát ebbe a korba ilyen jó állóképességben vannak, hogy ők hogy élnek. És azt mondták, hogy a mezőre járnak, és ők mindig gyógynövényteát visznek a mezőre. És kérdeztem, hogy hány félét tesznek, vagy maguktól mondták, hogy 10-12 félét. És akkor én ezt elmondtam ennek az asszonynak, és mikor hazamentem, írtam a Facebookon az arckönyvön egy jegyzetet, és az 300-al lereagálták, 60-an kommentelték, de milyen sok levelet kaptam a Messengerbe gyógyszerészektől, biológusoktól, és azt kell mondanom, hogy van egy ilyen rejtett tudás, vagy egy rejtett életmód most már, de nagyon nagy érdeklődés és nagyon nagy gyakorlat, amit mi nem is látunk, mert ugye erre nincsen semmi vizsgálat, de innen erdélyi asszonyok is írták, hogy hát pont a reggeli gyógynövény teja készítésbe olvastam a jegyzetedet, vagy nagyon örültem, mert példázták, hogy a Romvári Rápót könyvben, hogy ott is 12 féle teja van. Vagy írták mások, hogy hát az avasi öreg gyógyító is 20 félét tett bele. Azért is volt jó nekem ez a visszajelzés, mert nem csak az, ahogy engem tanítottak, vagy gyűjtöttem ugye az igazi őrzőktől, tudóktól, gyógyítóktól, hanem még most is ott van az a tudás, hogy 10 féle, 9 féle, 20 féle, ha már én 20 félét megmondom őszintén, nem szoktam javasolni, és nem használok, de ezt leírták emberek, és ez 2024. november 20-a körül volt.
Az emberek könnyen bevallják, hogy ők alkalmazzák azt az ősi tudást, vagy egyszer melegedjenek idézőjelbe össze, és akkor, ha a beszéd úgy hozza, akkor bevallják. Én azt tapasztalom, hogy amikor megyek így terepútra, akkor meg szokták kérdezni, hogy kávézom, pálinkázom, mondom, nem, köszönöm, mert vezetek, amúgy nem kávézom, hát teám lenne. És akkor mindig megkérdezem, hogy milyen. És az, hogy hát sajnos ilyen burján teánk lenne. Mondom, jaj, az nagyon jó, akkor abból kérek. De ezt is olyan szégyenkezve mondják, hogy csak gyógynövény és sok helyen burjánytejának nevezik.
Ennél jobb nincs a világon. Szerintem azért szégyenkeznek, mert ugye ma a kávé lett a divat, meg mindenféle zacskós teják. Na de mi a legjobb teja a világon? Az, amit te szedsz. Én az idén is legalább 5 helyen, a Hargitától, Gyimesig, Varságtól, Szent Imrei Büdös, ugye? Nagyon sok helyen jártam és szedtem a gyógynövényeket. Emellett, ugye én a Holtmaros mellett lakom, hátul a nagykertemben termesztem azokat a gyógynövényeket, fűszernövényeket, amelyek nincsenek a havason, és ezekből készítem a tejáimat, a gyógynövény kivonataimat, nagyon népszerű tinktúráim, elixírjaim vannak, és készítem a mézzel való kivonatokat, a borba, nem csak az alkoholba. Nagyon jók, ettől érzem magamat egészségesnek, és egészséges is vagyok, és munkabíró, akik hozzám fordulnak szintén, és őket meg szoktam tanítani, tehát a tanítványaimat is, a betegeimet is mondjam úgy, a panaszosaimat, hogy ők magyarul gyógyuljanak, és természetesen gyógyuljanak. Na most az a jó teja, amihez közöd van, tehát amit teszed, te termelsz, te rakod össze, mert az édesanyák, amikor főznek, vagy amikor teát készítünk, akkor az az ajánlott, hogy befele forduljunk, és érzésre csináljuk. Ha többféle teja van mondjuk abban a forró vízben, nem azt jelenti, hogy túl erős, mert nagyon sokszor csak egy csipetnyit teszünk, de azt érezzük belül a belső tudatunkkal, a lelkiismeretünkkel, ráhangolódva magunkra, vagy a családra, vagy a gyerekekre, és mindig ugye az adott helyzet adja, hogy mit rakunk össze, na az a jó teja.
Az számít, hogy a környezetünkből legyen zöme, mert azt is hallottam, hogy mindenkinek az segít, ami a környezetébe terem, vagy létezik.
Hát persze. A legjobb a kertedből, vagy a faludnak a határából, ott, ahol nem járnak az autók, vagy nincsen valami gyár, vagy ami ugye szennyezze a környezetet. Én azt mondanám, hogy a Kárpát-medence. Tehát a Kárpát-medence Moldva az egy egység, a magyarságnak ugye a lakótere, és valójában minket az tart egészségesnek, mert ugye mind az elixírjaimat, mind a tejáimat az egészség megőrzésre is alkalmazzuk, nem csak akkor már, amikor van valami panasz, tünet, zavar, betegség, tehát egészség megőrzésére, gyógyításra is használjuk, de régen milyen nagy tudás volt, hogy amikor az asszonyok szültek, akkor is használták a gyógynövényeket. Például nekem édesapám, mert én édesapámtól is tanultam népi gyógyászatot, édesanyámtól is, és anyai nagyanyámtól, sőt, apai nagyapámtól is. És amikor kislány voltam, édesapám elmondta, akkor ugye még voltak állataink, én 63-ba születtem, és édesapám nekem egyszer az istállóban mutatta, hogy ne látod, ez szénamúrva, tehát az a törek, ami ugye a szénából lehull a jászolba, és ugye ilyen magok, virágok, levél töredék, és azt mondta, hogy ezt mindig gyűjtöttük, ahol fiatalasszony volt a házba. És miért gyűjtötték? Hogy a vajudás alatt gőzölték, a szülés alatt segítették, sőt, miután megszületett a gyermek, ezzel mosták meg az édesanyját a nemi szervénél, a rózsájánál, ugye, hogy az fertőtlenítette, gyulladást csökkentette, ha véletlenül volt egy kis repedés, ugye, hámosította, igaz? Tehát gyógyította, meg a babát is. Tehát nekem ugye a szomszéd faluba Kibéden is elmondta Jóska bácsi, hogy régen a bába asszony ilyen lapikba, tehát így nevezte, ugye, burjánba, tehát gyógynövényekbe, tehát a magyar gyermeknek, a magyar embernek az első fürdője, az egy gyógynövényfürdő volt, és ez őt megmentette a betegségektől, mert nem csak a bőrét fertőtlenítette, hanem ugye miközben a gyermeket beleteszik a fürdővízbe, a gyermek lélegzik. Az a tüdejébe is bekerült, tehát belsőleg is bekerültek ezek az illóolajok, ezek a gyógynövénygőzök a szervezetébe, és a következő nap megint ment a bába asszony, megint főzték, vagy az asszonyok, ezt Moldvába is gyűjtöttem, pusztinán is, hogy mentek az asszonyok, gyógynövényfürdőt főztek, és megfürdették az anyát, és megfürdették a gyermeket. Tehát ez egészségmegőrzés, gondoskodás, szeretet, jelenlét, gyógyítás. Úgyhogy csoda dolgaink vannak a népi gyógyászatban, csak ezeket mind kellene használni.
Hogy tetteid csak értelmetlen küzdelem, és bármit mondasz, meg se hallják, nem veszik még észre sem. Ne légy magad, és ne add fel, még ha úgy érzed, hogy bántanak. Légy szabad, és bátran énekelj az egész világnak. Hogy a hazug szavak majd végleg elsodorjanak. Most vagy itt, s most legyél hát önmagad. Ez a pillanat zengjen hangot szüntelen. Ne hagyd a csendben vesszen el. Legyél erdei kis patak. Minden úton újra kezdett az egész életed, és minden dalban megtalálod elveszett hitet, mert annyi minden van, mit még nem lát. És már reált, s annyi mindent kapsz, mit megköszönni nem is tudnál már. Ne engedd, hogy a hazug szavak majd végleg el. sodorjanak. Most vagy itt, s most legyél hát önmagad. Ez a pillanat szengjen hangot szüntelen.
Gondolom, hogy nagyon sok szülőnő szívesen szülne otthon, és ezen a procedúrán végigmenjen, de erre mennyire van lehetőség a mai világban?
Ma hamarabb hazengedik a szülészetről az anyákat, mint az én időmben, amikor kezdtem a marosvásári régi szülészeten, és úgy van a hagyományban, és most is ezt lehet követni, hogy miután az anyának már nem véres a kifolyása, vagyis ugye a mélysebb, ahonnan ugye a mélepény levált, ugye miután megszületett a kisbaba, mikor már ilyen szerózus, úgy mondjuk, hogy sárgás, barnás, akkor már ezt a gyógynövényfürdőt el lehet készíteni. Tehát ugye manapság sajnos már ritkán tartanak állatot, de én felsorolom azokat a gyógynövényeket, amelyekből ezeket el lehet készíteni. Például körömvirág, cickafark, kamilla, ez a három, ez a klasszikus, de lehet tenni hozzá csalán, diólevél, más ilyen gyulladás csökkentő fertőtlenítő, antibiotikus hatású mezei zsulló, például gyógynövényeket, zsáját is lehet. Körülbelül egy olyan 10-20 percet lassú tűzön főzzük egy nagy fazékba, olyan két összemarék, tehát egy kicsivel több ugye, mint a teának kell, és akkor beletöltjük a füldőkádba, arra vizet, és az asszony belesegítjük. De a moldvai magyarok, a csángók, azok az asszonyk ilyen fa csebelbe, fadézsába fürdették a gyermekágyba, és őket szappanos kézzel megmasszírozták a magyar kenés masszáz szerint a kezüket, és főleg itt az új percükkel, ugye, hogy jól a szövetekbe hassanak. Miután ezt megtették, a kisbabát pólyából kivették, őt is beletették, őt is egy kicsit megmosták, akkor ugye megtörülték, újra pólyálták, tehát minden este ez volt, addig körülbelül ugye egy ilyen 10 napig, 2 hétig, mert a gyermekágy nálunk, a magyaroknál szent idő, tehát a boldogasszony ágya, vagy a gyermekágyat fekszik, ugye így nevezték régen. Ennek is vannak szakaszai, van olyan szakasz, amíg az anya csak fekszik. Ez az idő ezzel zárult, ezzel a gyógynövényfürdővel, amikor már kezdett ereje lenni. Ez egy ilyen szertartásos gyógynövényfürdő volt, ami a gyermekágynak mondjuk lezárta ezt a szakaszát, és azután lehetett, hogy az asszony már felkelhetett, és a belső dolgokat végezhette. De akkor is hordták neki ugye a komatálat, és gondoskodott mind az édesanyja, nagymamája, nagynénje, szomszédasszonyok, komaasszonyok. Ők figyeltek rá, és teljes támogatással voltak iránta.
Most az utóbbi időben nagyon sokat hallunk arról, hogy mindenki császárral szül. Ha kell, ha nem. Ez mennyire jó?
Hát addig, amíg nem kerül be a szülés az otthonokból, meg a szülőotthonokból a kórházakba, az intézményekbe, addig 0,1% volt a császármetszéseknek az aránya. Tudom, hogy voltak balesetek, anyagyel meghalál, de sajnos ma is van. Ma már a tudomány kimutatja, hogy ha 15%-kal magasabb a császármetszések száma, akkor megnövekedik az anyai halálozás. Utána lehet nézni nemzetközi adatokból. Én azt mondom szülésznőként, anyaként, nagyanyaként, hogy csak akkor szabadna császárolni, amikor életveszély van. És azt mondhatom, hogy ez egy kényszer megoldás. És az, hogy ma olyan sok császármetszés van műtét, az nem jó. Az rossz. Miért? Azért, mert az egy műtét. És sokkal több komplikáció, baleset lehet utána, plusz a születés számot is csökkenti. Se a gyermeknek, se az anyának nem jó. Miért? Mert én azt szoktam mondani, és hangsúlyosan mondom, hogy ha a gyermekedet meg szeretnéd ajándékozni egy jó élettel, egészséggel, akkor szüld meg természetesen. Miért? Mert amikor a gyermek a szülő csatornán, azaz a hüvelyen, az Isten teremtette útján, ahol vannak ezek a természetes laktót, vagyis a tejsavas baktériumok, ez szükséges egy embernek a bélflórájához és az immunrendszeréhez, az védekező rendszer, az egészségéhez, mert ez telepíti be a száját, a nyelőcsövét, a gyomrát, a teljes tápcsatornáját, ugye, és a hasban van az immunrendszerünknek a 60%-a. Tehát ha édesanyától megkapod ezeket a jótékony baktériumokat, akkor van jó emésztésed, akkor van egészséged, akkor van immunrendszered. Egy. Kettő. Azért nagyon fontos természetesen születni, mert miközben a gyermek a világra készülődik és a forgásait végzi a szülőcsatornába, ő az édesanyjával összekapcsolódik és a gyermek éber. Miközben, ha kivágják egy perc alatt, van, amikor alszik. Tehát nekem Magyarországon van olyan gondozottam, akinek a gyermeke 9 éves, és még mindig alvászavara van, mert amikor kivágták az anyja méhéből, aludt. Tehát a gyermek éber, az anyjával együttműködik, és miután megszületik, azután is éber, és az anyjához kötődik. Tehát ez az a híres tudományos szó, hogy imprinting, bevésődés, mert ha a gyermeket császárra hozzák a világra, ez nem tud megtörténni. Hát ma mondjuk csinálják, hogy odaadják az apjának, de mégse az az éber gyerek, mert tudjuk, hogy fájdalomcsillapítót kell adjanak az anyának, ugye a műtét miatt. Itt van a kutya elásva, hogy a nemzet hol vesztődik el, és a nemzet egészsége, mert hogyha a gyermek megszületik természetesen, akkor ugye az első 1-2 órában, amit aranyórának nevezünk, az édesanyjának a szemét keresi. Nem a melbimbót keresi elsőnek, az édesanyjának a szemét. Abba belereszkedik, és ettől a pillantástól lesz valaki magyar ember, az édesanyjának a gyermeke, mert ugye az anya a gyermek bevésődik, és az anyán keresztül vésődik be a gyermek a családba, s a nemzetbe. Tehát olyan szempontból is tragédia, nem csak egészség szempontjából az, hogy milyen sok császár van, hanem a nemzethez való kötődéshez. És én azt szoktam mondani, hogy ne csodálkozzunk, hogy a mai gyermekek nem kötődnek se a szüleikhez, se a nemzetükhöz, se a szülőföldjükhöz, se a családjukhoz, mert könyörgöm, így jönnek világra. Tehát ez az én legnagyobb tiltakozásom. És még az intelligencia is számít, hogy hogyan jössz világra, mert amikor ugye a szülő csatornán, mikor a gyermek a vajudás alatt készülődik, jön ki a világra, s az anya méh is löki ki a világra, akkor ugye a gyermeknek a csontok között, hogy forgolódik, megcsinálja a gyermek a fényforgást, és ez egy nagyon nagy misztérium, és azért írtam én a női könyvemet többek között, vagy az isteni folyamat könyvemet, hogy ezek szakrális, ezek szent dolgok. Na most a gyermek, amikor forgolódik, ugye az édesanyjának a medencében a csontok nyomják a fejét, nyomják a gyermeknek a koponyáját, és ez a nyomás váltja ki az agyban annak a fehérjének a termelődését, amitől az intelligencia függ.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Minek köszönhető az, hogy manapság nagyon sok nő nehezen esik teherbe?
Én úgy fogalmaznám, hogy nehezen fogan. Ugye nagyon sokan fordulnak hozzám asszonyok, párok, női bajokkal, és terméketlenségi zavarra. Főleg nekem ez a specialitásom, mert 30 év alatt kifejlesztettem egy olyan tapasztalatot, egy olyan módszertárt, amivel segítem őket. Ennek nem csak társadalmi okai vannak, hanem életmódbeli, ez a sok mérgezett étel, a víz, ez a nagy stressz, a nőknek a versenyeztetése. Azért írtam a női könyvemet, hogy lássák azt a nők, a társadalom, az idősebb nők, hogy szükséges segíteni a fiatalasszonyokat a női életút beavatásokkal. Mert a régi beavatások, hogy leányavatás, asszonyavatás, anyaavatás, ezek mind segítették tudatosítani a fiatalasszonyokban, hogy mi az ő életfeladatuk. Ez a nagyon sok meddő pár, nevezzem így, terméketlenséggel küzdő pár, azért is van, mert amikor fiatal a nő, nem mint az én időmben, hogy idejénbe férhez mentünk és született gyerekünk, hanem a társadalom arra kényszeríti, hogy tanuljanak, aztán gyakornokoskodjanak, aztán ugye karriert építsenek, és maga a szerelem is, mert ugye ma hamarabb kezdik a nemi életet, és sokkal szabadosabb a nemi élet, és már túl vannak egy pár csalódáson is. Tehát ugye az ember a legkreatívabb, amikor szerelmes, amikor férhez megy, amikor megházasodik, amikor ugye kezdődik a szerelmi élet, amikor megfogan az első gyermek, és ezzel sajnos elkésnek. Tehát ma nagyon sok nő, mire oda kerülne, hogy szüljön, arra már idős, vagy már mindenféle betegsége van. És akkor én úgy segítek rajtuk, hogy én összeállítottam egy kérdéssort. Már hozzám úgy jönnek, hogy már ők kutakodnak a saját születésükről, a betegségeikről, az oltásaikról, és akkor mindenféle labor, képalkotó vizsgálattal jönnek hozzám. Először tanácsolunk, tanácsolok nekik a holtcikluson belül az első két hétben egyféle teját, egyféle gyógynövénykivonatomat, a harmadik, negyedik hétbe mást, plusz tanácsolok nekik étrendet, plusz felhívom a figyelmet rá, hogy milyen hamis ösztrogének, szenőösztrogének vannak ma az életünkben. Tanácsolok nekik vízkúrát a magyar népi gyógyászat szerint, ez mind népi gyógyászat, teljes életmódterápiát, és hogyha ezt ők elkezdik, akkor jönnek hozzám, és a második alkalommal van egy magyar csontrakás, etelközi csontrakás, ami lágy, szelíd csontrakás, azt elvégzem rajtuk, teljes testüket megkezelem, mondjam úgy, és amellett, hogy alapítottam egy fészek magyar hagyományt élő női kört, ezen kívül én nagyon sok magyar női szertartást felújítottam. De ilyen öngyógyító, önmegújító szertartás, például az újjászületés szertartást, és hogyha szükséges, ha ezen a beszélgetésen, tanácsadáson, vagy a kérdőíven kiderül, hogy szükséges, mert ő is születéssérült, akkor elvégezzük ezt a magyar bábáknak a reparációs, vagyis a kijavító szertartását, az újjászületés szertartást, amit természetben végzünk, fákkal, füvön. Azt kell mondanom zárásként, hogy elképzelhetetlen kincstár van még a magyarságnak a tudatába, és nagyon kellene ezt mi gyakoroljuk azért, hogy megint egészségesek legyünk, megint szaporodók legyünk, megint magyarul éljünk, megint legyen magyar család, magyar nemzet, és nekünk ez a legkönnyebb és a legolcsóbb.
Én úgy szerettem volna élni, minden halandóval beszélni, mindenkinek nevét kérdezni, mindenkinek szívét érezni, a járdán osztani virágot, tegezni az egész világot, megsimogatni, ami állat, érinteni minden fűszálat, imádni végtelen sereggel, fellángol reggel, összejönni az esti csillagnak köszönni.
A vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Bernád Ilona, magfalvi születésű természetgyógyász, szülésznő, néprajzos és szakíró volt a vendégünk, akivel a magyar népi orvoslásról, a gyermekáldásról, bábaságról és egészségkultúráról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Annyi változás, mégis megmaradt egyedül, oly sok éven át. Minden erdő csodákról mesél, van egy hely, ahol másképp fúj a szél. A hosszú út végén a lelkem ott majd megpihen. Legyek bárhol Erdély kincsem, megmarad nekem. Mert ezek mind az én hegyeim, szerelmek otthona. Itt hangzott el gyermekkoromnak minden szava. Elsodort az élet, de a szív nem felejt sosem. szívem és otthonom, csak egy van én nekem. Minden érzés egy régi álom, elmúlik egyszer, de én újra megtalálom. És a hosszú út végén a lelkem ott majd megpihen. Legyek bárhol, Erdély kincsem megmarad nekem. Mert ezek mind az én hegyeim, szerelmek otthona. Itt hangzott el gyermekkoromnak minden szava. Elsodort az élet, de a szív nem felejt sosem. Én itt születtem és otthonom, csak egy van én nekem. Megmarad a dal, és megmaradt a szó. Messze száll velem túl a mérceket, itt lesz végül.